A magyar szöcske gyermekmentésére végeznek kutatásokat a Debreceni Egyetemen. 80 év után 2006-ban fedezték fel a kisállatok egyetlen populációját a borsodi mezőség tájvédelmi körzetben. A mezőgazdaság fejlődésével megszűnt az életterük a hungarikumnak számító állatoknak, Borsodban azonban egy, csak legeltetésre használt részen 55% egyedből álló populációt találtak a szakemberek. A cél, hogy a további kutatások mellett bizonyos egyedeket Magyarország különböző területeire, akár a Hortobágyra telepítsenek. A kutatás eredményét az egyetem szakemberei az oszakai világkiállításon is bemutatták. A témának akkora sikere volt, hogy számos hallgató önkéntesnek jelentkezett a visszatelepítési munkákra. Erről hallhatják most következő beszélgetésünket.
Egy nagyon különleges kutatással foglalkoznak itt a Debreceni Egyetemen, a szöcskegerek megmentéséről szól ez a kutatómunka. Samkó Gáborral, egyetemi adjunktussal beszélgetek, a Debreceni Egyetem Növénytani Intézetének evolúciós genomikai kutatócsoport vezetőjével. Honnan jött ez az ötlet, hogy ezzel a témával foglalkozzanak, és pont ezeket a kisállatokat kutassák?
Hát szuper izgalmas kérdés, köszönöm szépen. 2006-ra nyúlik vissza a történet, amikor még terepi botanikusként dolgoztam, és akkor fedezték fel budapesti munkatársaim a magyar szöcskeegérnek 80 év után a még létező egyetlen populációját Magyarországon, a borsodi mezőség tájvédelmi körzetben, és akkor, mint terepi botanikus, én végeztem az újonnan megtalált élőhelynek a felmérését botanikai, tehát növénytani szempontból, és én jellemeztem 2006-ban. Aztán utána elváltak az útjaink egymástól, én elkezdtem molekuláris genetikával, evolúciós genetikával foglalkozni, és hát a budapesti emlős kutató barátaim megkerestek, hogy milyen jó lenne néhány genetikai vizsgálatot elvégezni ezzel az egérrel, amely ugye egy nagyon-nagyon unikális dolog, mert hogy tulajdonképpen ez az utolsó mohikán populáció.
Miért? Hogyan haltak ki ezek a kis állatok?
Azért szorultak végtelenül vissza, mert a 20. század második felében bámulatosan megváltozott az országunknak a mezőgazdasági struktúrája. A korábbi kisbirtokrendszer, paraszti gazdaságok és elsősorban extenzív művelést, ami ugye effektíve lóval, ökrökkel való szántást jelent, mozaikos mezőgazdasági tájstruktúrát eredményezett, ez ugye az 50-es években teljesen megváltozott, és hát mindannyian tudjuk, mindannyian tapasztalhattuk, hogy eredménye azok a hatalmas nagy mezőgazdasági táblák lettek, amelyeket intenzíven műveltek, egybeszántva sokszor 100, akár 1000 hektárokat is, és hát ez a nagyon intenzív mezőgazdasági művelés, ez effektív megszüntette ennek az élőlénynek az élőhelyeit, és a borsodi mezőségen azért maradhatott fent, mert ott a 70-es években az még egy nagyon-nagyon vízjárt a terület volt, amit elsősorban legeltetéssel hasznosítottak. És hát ezen a pici-pici pontján valamilyen csoda folytán megmaradt ez az utolsó mohikán populáció.
Mit kell tudni a szöcskeegerekről egyébként? Milyen kis állatokról beszélünk?
A nevük ugyan egér, de nincsenek közelebbi rokonságban az egerekkel. Ezek olyan élőlények, szöcskeegerek, amelyek az ugróegerekkel vannak rokonságban, de nagyon érdekes, hogy az ugróegereken belül is az egyik legősibb alak. A legősibb, szakmailag úgy mondják ezt, hogy egy ilyen alapi klád, ez azt jelenti, hogy nem annyira specializálódtak, mint az ugróegerek, tehát morfológiailag ezért hasonlítanak az egerekre egyébként, valódi egerekre. Tehát a szöcskeegerek nem valódi egerek, hanem ugróegér rokonságba tartoznak, és ami még nagyon érdekes velük, hogy éppen ezért egy csomó tulajdonságuk egyáltalán nem hasonlít a valódi egerekre. Az egyik legszembetűnőbb, hogy ellentétben a valódi egerekkel, ők nem csak növényi táplálékot fogyasztanak, hanem aktív ragadozók, és hogyha tehetik, akkor simán elkapják a gyepben lévő sáskákat, hernyókat, és egyszerűen ragadozó életmódot is folytatnak, de természetesen magvakat, növényi részeket is fogyasztanak. Egy másik nagyon aranyos tulajdonságuk az pedig az, hogy rettenetesen szelídek. Tehát kézbe véve ezeket az állatokat nem próbálnak meg menekülni, nem próbálnak meg megharapni, hanem tulajdonképpen egyszerűen nincs benne az ellenség vagy ragadozó képükbe az ember. Ennek nagyon sok oka, biológiai oka lehet, például az lehet az oka, hogy kimutattuk az emlőskutató barátaimmal, hogy kizárólag éjszakai életmódúak. Tehát ők nekik nappal valószínűleg nem fejlődött ki olyan képük, vagy nem ivódott beléjük egy olyan reakció, hogy egy nappali ragadozótól félni kellene. Nagy valószínűséggel, sajnos nem tudtuk még tesztelni, vagy megfigyeléseket végezni, valószínűleg a baglyoktól, az éjszakai ragadozóktól nagyon félnek.
Mekkorák?
Rettenetesen pici élőlényről beszélünk. Nagyon hosszú farokkal egyébként. Egy olyan 5 centi körül van a testhossz, és ehhez adódik egy 7-8 centiméteres farok. Tehát nagyon-nagyon hosszú a farkuk tényleg. És ez egyébként jellemző a szöcskeegerekre, mert hát a magyar szöcskeegéren kívül mintegy 18-20 szöcskeegér faj van. Ezek egyébként mind Eurázsiában fordulnak elő, tehát Észak-Amerikában nem találunk szöcskeegereket jelenleg.
Ugrálnak is?
A szöcskeegér névből valahogy asszociálhatunk arra, hogy ugrálnak, és az az igazság, hogy van egy ugráló mozgásuk is, tehát azt már megfigyeltük, hogy amikor nagyon szeretne menekülni és siet, akkor ilyen apró szögdécselésekkel szalad a fűben, de nem ez a jellemző mozgásuk, hanem inkább így a szövevényes fűavar között ők úgy szépen bujkálnak, de igen, a kérdésre válaszolva, igen, van egy ilyen szökkenő mozgás, amit tudnak végezni, de ez nem hasonlít a valódi ugróegereknek a kenguru-szerű ugrálásához.
Hogyan találták meg Borsodban ezt az utolsó populációt, illetve mennyi a létszámuk, lehet ezt tudni, és mennyi volt Magyarországon?
Szuper kérdés, köszönöm szépen ezt is. A megfigyelésük, hogy találták meg a emlőskutató kollégáim 2006-ban, az egy rettenetesen izgalmas történet ugyanis. Arról van szó, hogy ezeket az élőlényeket megfigyelni, mivel éjszakai életmódúak, tulajdonképpen rejtett életmódúak, nagyon nehéz. Ahhoz, hogy effektíven meg tudjuk fogni őket, meg tudjuk figyelni őket, a kutatók azt csinálják, hogy vedreket ásnak le az élőhelyen, és mivel az állat éjszakai aktivitása során keresgél, próbál találni olyan pontokat az ő kis revírjén, tehát ahol ő mozog, ahol táplálékhoz juthat, például földi gilisztákat szedhet ki a földbe, stb. Oda megy, ahol mi leástuk ezt a vedret, és hát mivel kíváncsi, szeretné tudni, hogy van-e a veder alján esetleg valami táplálék, beleesik, de noha ugróegerekkel rokon, arra már nem képes egy, akár egy 5 literes, tehát egy 20 centi, 25 centiméteres vödörből már nem tud kiugrani. Úgyhogy mi így találjuk meg reggel ezekben a vedrekben. Tehát nagyon nehéz az emberi megfigyelésük. Van azonban egy óriási nagy segítségünk. Ezek pedig a gyöngybaglyok, akik viszont rettenetesen szeretik ezeket az állatokat megenni és megfogni. És ugye említettem, hogy nem valódi egerek, hanem valójában ugróegerek, ezért a koponyájukon lévő csontani bélyegeik is nagyon eltérnek a valódi egerektől. Úgyhogy egy megfelelő szakember az a bagolynak a köpetéből, tehát abból, amit ugye minden bagoly a táplálék emészthetetlen részét visszaöklendezi, és úgy mondják szakszóval, hogy köpeteli, tehát ebből a köpetből egy szakember könnyedén ki tudja választani, hogyha volt benne szöcskeegér. És 2006-ban pontosan így jutottak nyomára a kollégáim ennek az élőlénynek, mert a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet körül élő és az ottani települések templomtornyában fészkelő gyöngybaglyoktól rendszeresen gyűjtöttek olyan köpetet, amiben benne volt ennek az állatnak a csontja. Úgyhogy akkor 2006-ban újfent szépen kimentek, több helyre leásogatták ezeket a csapdákat, és egyszer megtörtént az áttörés, és sikerült egy pici élőhelyfordban megfogni az egeret. És így látjuk meg, tehát a gyöngybagoly köpeteiben keresgéljük. Az, hogy a múltban mekkora volt a populáció nagysága, nincsenek konkrét adataink. Szerencsére sok megfigyelésünk viszont van. Ugyanis a 20. század elején magyar zoológusok világosan felismerték ennek a fajnak a jelentőségét, különállóságát, és nagyon sok megfigyelést végeztek, és ezekben a megfigyelésekben azt látjuk, hogy az ország számos pontján, a Dunántúlon, a Tiszántúlon, a Duna-Tisza közén nagyon sok felé pár tucatnyi lelőhelyen előfordult ez az élőlény. Ezekből egyébként olykor még meg is vannak a múzeumi példányok a Magyar Természettudományi Múzeumban.
Itt Hajdú-Bihar megyében?
Azt gondolom, hogy nincsenek.
Akkor a Hortobágy nem jó terület
a
nekik?
A Hortobágy jó terület lenne nekik. Évek óta gondolkozunk rajta, hogy a Hortobágyon hol lehetne még keresni, csak ugye ezt nem én az evolúciós genetikus, hanem ezt a emlős kutató barátaim mondják, addig nincsen értelme elkezdeni keresni az egeret, amíg nincs bagolyköpetből kimutatva. Márpedig a bagolyköpetet azt a természetvédők, az ornitológusok, azok elég rendszeresen és majdhogy nem országos lefedettséggel monitorozzák, és egyelőre sajnos nincsen. Mindazonáltal a Hortobágy szerintem egy abszolút potenciális élőhely lenne, és hosszú távon gondolkozunk is rajta, hogy megfelelő genetikai vizsgálatok után újabb populációkat kellene mesterségesen létrehozni ebből az élőlényből. Ugyanis, és akkor itt válaszolnék a második kérdésre, az aktuális populáció roppant kicsinek tűnik. Genetikai módszerekkel úgy látjuk, hogy 50 és 500 egyet közöttinek tűnik a populáció, nagyon-nagyon picinek, nagyon-nagyon sérülékenynek. Tehát tényleg ez rettenetesen alacsony egyetszám, és hát mindent meg kell tennünk, szó szerint mindent meg kell tennünk azért, hogy ez az élőlény ne tűnjön el az evolúció porondjáról, illetve hát a biodiverzitásból.
Családban élnek? Vagy nagy közösségben?
Nem tudjuk. Nagyon-nagyon-nagyon kevés ilyen megfigyelés van. Amik vannak megfigyelések, az a 1920-as, 30-as években terráriumi kísérletek, és azok ugye nem egy az egyben alkalmazhatók a terepi körülményekre, mert az egy terrárium. Annyit tudok mondani terepi megfigyelésekből, hogy gyakran előfordul az, hogy úgy találunk egyedeket, hogy egy hím és egy nőstény van beesve ebbe a vederbe reggelre. Ők valószínűleg párt alkotnak. Mert egyébként olyan is előfordul, hogy két hím esik bele, ők viszont össze szoktak verekedni, és sokszor sérülések vannak a hímek, egymással ugye verekednek, de általában ezek nem nagyok, viszont amikor párba esnek be, akkor teljes egyetértésben szokták ott várni, hogy szépen mi eleresszük őket.
Általában nem szeretik az emberek ezt a kérdést, hogy mennyire hasznosak az ilyen állatok. Nyilván a természetnek részei.
Hogyha arra tetszik pontosan gondolni, hogy gazdasági hasznosak, hasznot hajtanak-e, akkor természetesen nem tudok ilyen explicit választ adni biológusként. Lehet, hogy agrármérnök erre jobban tudna válaszolni. Olyan hasznot véleményem szerint nem fognak hajtani, hogy amiatt, hogy az az 50-500 egyed a borsodi mezőségi tájban él, azzal valami komoly ökoszisztéma szolgáltatást hajtana végre. De egyébként hosszú távon, én azt kell, hogy mondjam, tényleg nagyon hosszú távon, hogy egy rettenetesen aranyos és szerethető élőlényről van szó, aminek, hogyha meg tudnánk oldani a zárt téri tartását, és a populációknak a jövőjére biztosítva lenne, akkor egy fantasztikus, az aranyhörcsökhöz hasonló kis kedvenc válhatna belőle. Zárójelben az aranyhörcsög is egyébként a teljes kipusztulás szélén volt, és onnan került vissza valójában azok közé, az élőlények közé, akik kevésbé veszélyeztetettek. Én azt, ezzel nem akarom azt mondani feltétlenül, hogy magyar szöcske geret most el kell kezdenünk kisállatként tartani, de ha hasznot akarunk mindenképpen látni bele, akkor szerintem ez egy potenciális gazdasági haszon, hogyha stabilizálódik a vadon élő populáció és újabb populációknak a helyzete, akkor igenis gazdasági potenciál van abban, hogy ezt az élőlényt, ezt a nagyon aranyos, szelíd, könnyen kezelhető élőlényt, ezt igenis lehetne tartani gyakorlatilag házi kedvencként.
A kutatás célja a szöcskegerek megmentése. Mit lehet ebben az ügyben tenni?
Sok mindent, természetesen, és most nagyon intenzív munka van folyamatban. A mi részünkről, az evolúciós genetikusok részéről teljesen egyértelmű a kihívás. Össze kell szereljük az élőlénynek az úgynevezett referencia genomját. Ez azt jelenti, hogy a teljes genetikai állománynak, a teljes örökítő anyagnak az egész összességét, annak létrehozunk tulajdonképpen egy digitális modellt a számítógépnek a memóriájában, ami tartalmazza az egyes kromoszómákon található géneket, maguknak a géneknek az elhelyezkedését, sorrendjét, és ennek azért van óriási nagy jelentősége egy ilyen referencia genomnak, mert ennek a segítségével már további olyan kutatások végezhetők, ami az utolsó mohikán populáció genetikai szerkezetét fogják nekünk megmutatni. És hogyha már ismerjük a genetikai szerkezetet, akkor már tudunk tervezni célzott keresztezéseket, tudunk tervezni célzott áttelepítéseket, tehát mely egyedeket szeretnénk esetleg egy új, például egy hortobágyi leendő populációnak az alapító egyedei között látni. Ugye megvannak azok a szabályok, amelyeket, hogyha követünk, akkor nagyobb eséllyel fogunk tudni életképes új populációt létrehozni, tehát ez is egy fontos eredmény. Aztán, ami miatt nagyon érdekes még a genetikai kutatás, és ez jelenleg folyamatban van, az, hogy megismerjük azt, hogy mennyire egészséges genetikai szempontból ez az utolsó mohikán populáció. Esetleg vannak-e olyan akadályok ott a borsodi mezőségi tájban, amelyek elválasztják egymástól a szöcskeegérkéket, és egyébként jelenthetem, hogy meg vagyunk ezekkel a kutatásokkal, és az első eredmények már elérhetőek, és minden jel arra mutat, hogy az 1970-es években a borsodi mezőségbe ásott nagy lecsapoló csatornák, ezek sokszor 2-3 méter mély, 4-5-6 méter széles csatornák, ezek a jelek szerint elválasztják egymástól a szöcskeegereket, és a terület kezelője, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság már tervbe vette, hogy megpróbál olyan zöld folyosókat létrehozni, egyébként tulajdonképpen ezeken a csatornákon át, amelyekkel össze tudja kötni a immár részekre darabolódott szöcskeegér a szubpopulációkat.
Akkor évekig zajlik majd ez a kutatás, illetve akár a telepítés.
Igen, ez egyértelműen hosszú éveknek a munkája lesz. A genommal szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól állunk. Tehát ez a referencia genom, ez itt, ahol ülünk, itt van néhány jó nagy számítógép, Ezeken már ott van rajta, és jó minőségű kromoszómára szerelt referencia genomunk van szerencsére, illetve ahogy említettem, már megvannak az első genetikai eredmények, további genetikai vizsgálatokat tervezünk, és hát ugye utána fog következni az a rész, ami a legnehezebb, a gyakorlati beavatkozás, ami már nem is ránk, hanem természetesen a természetvédelmi szakemberekre fog majd árulni.
Ön tulajdonképpen a kutatási eredményeit előadta az Oszakai Világkiállításon. Mennyire volt nagy sikere? Hogyan fogadták?
Számomra fantasztikus volt az Oszakai Világkiállítás, ugyanis tudni kell, hogy azért nem szakmai közönségnek, hanem érdeklődőknek adtam ezt az egészet elő, és emiatt ugye a szakember mindig egy picit fél, hogyha amatőröknek kell beszélni szakmai kérdésekről, de én számomra nagyon pozitív csalódás volt, hogy a világkiállítás magyar pavilonját látogató közönségben rettenetesen nagy figyelmet összpontosítottak a hallgatók az eredményekre. Tehát ahhoz képest, hogy nem szakemberek voltak. És nagyon sok kérdést kaptunk, és tényleg a magyar személyzet is azt mondta, hogy kiemelkedett az előadás a magyar pavilonban elhangzott hasonló előadások közül, mert látszott, hogy roppant leköti a japán társadalomnak az érdeklődését. Érdekességképpen elmondhatom, hogy többen jelezték az előadás után, hogy nagyon szeretnének ilyen önkéntesként a természetvédelmi célú beavatkozásoknál a természetvédelmi kezelőnek segíteni, és hát természetesen megadtam nekik a Hüki Nemzeti Park e-mailes elérhetőségét, úgyhogy remélem, hogy akár még munkaerőt is kaphat a Nemzeti Park ahhoz, hogy azokat a beavatkozásokat, amiket terveznek, azokat szépen ki tudják vitelezni, nem feltétlenül csak a saját emberállományokra alapozva.
Számomra úgy tűnik, hogy önhöz nagyon közel kerültek a szöcskeegerek. Szívügye lett ez a program?
Hát egy biológusnak, egy ritka élőlénynek a megmentése az mindenképpen szívügye. Én azt szoktam mondani, hogy ha nem védjük a körülöttünk lévő biodiverzitást, akkor az én munkám az könnyedén egyre jobban össze fog szűkülni, tehát természetesen kérdésére válaszolva nagyon-nagyon a szívügyemmé vált 2006 óta, amióta újra felfedezték ezt a utolsó állományt, azóta folyamatosan ott legyeskedek-e körül a faj körül. Mi voltunk azok, akik bizonyítottuk a világ tudományossága számára, hogy ez egy önálló faj. Nagyon sok genetikai eredményünk van vele kapcsolatban, és hát természetesen számomra is rettenetesen fontos, hogy a biodiverzitásnak ez az eleme, ami ráadásul egyértelműen egy hungarikum, hiszen csak Magyarországon, a faj csak Magyarországon és Erdélyben fordul elő, és hát az erdélyi és a magyarországi alak között akkora a különbség, hogy külön alfajokat alkotnak, úgyhogy a magyarországi magyar szöcskeegér az ebből a szempontból teljesen unikális, egy igazi-igazi hungarikum.
A magyar szöcskeegér megmentésére végeznek kutatásokat a Debreceni Egyetemen. Erről Sramkó Gábor egyetemi adjunktust, az evolúciós és genomikai kutatócsoport vezetőjét hallották.